Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 8 hónapja, hogy itt járt nálunk a tetőteraszon, 8,5 évet ölel fel az a periódus, amelyet a Tortoma kiadó gondozásában ledokumentált Markó Attila, szorványügyi parlamenti képviselő, aki a mai tetőterasz vendége. Köszönöm, képviselő úr, hogy újra itt vagyunk, és már egy kötet, hármasban tulajdonképpen. Utalás volt az utóbbi beszélgetéskor arra, hogy lesz ennek egyfajta lenyomata ennek az exíliónak, most íme itt van. Üdvözlöm!
Köszönöm a meghívást és a lehetőséget, üdvözlök én is minden kedves hallgatót.
Ezek rendhagyó lanszálások, illetve kötet ismertetők lehetnek, mert tulajdonképpen itt több olvasata is van ennek a 270 oldalnak. Egyrészt lehet egy személyes vallomás arról, hogy hogyan lehet megküzdeni a magánnyal, a szakmai dilemmákkal, a közösség időnként furcsa reakcióival. Erről is szeretnék, ha néhány szót ejtenénk, a harasztosokról. Nem zörög a haraszt, mondják. És erre van néhány egészen markáns jelzője Markó Attilának. Na de nézzük a történet nem is elejét, hanem inkább indítékát. Ez, hogy kiírja magából valaki élete egyik meghatározó drámáját, ez könnyít, kötelesség, vagy egy folyamatnak csak egy része?
Jó indítás ez valóban, hiszen egy nagy dilemma volt az én fejemben is, meg a feleségem fejében is, amikor ezen morfondíroztunk, hogy mi legyen a történet sorsa, és az volt ugye az alap, hogy a feleségem, Magdi, aki akár társszerzőként is megjelenhetne itt a könyvborítóján, ő ledokumentált kvázi mindent. Főleg az első néhány évben a legnehezebb időszakot ledokumentálta, néhol részletesebben, néhol csak pontszerűen, de az információ és a nyersanyag adott volt.
Tehát a fegyelmezett kronológiát ő szállította.
Így van, tehát igazából a munkának a háttéranyaga az ő tollából származik, hogy így fogalmazzak, és valóban dilemmáztunk, hogy mit tegyünk ezzel az anyagmennyiséggel, és ez a kettősség, ugye, hogy a személyes elemeket nézve azon gondolkoztunk, hogy van-e egyáltalán értelme, volna-e fogadó közönség arra, hogy egy ilyen anyagot elolvasson. Aztán az volt a könnyítő a döntés meghozatalában, hogy a sztori maga nem pusztán rólam szól, hanem egy korszaknak a leírása, aminek a korszaknak megvannak az államberendezkedési problémái és hanyatlásai, és megvan a közösségi vonzata is, és ez volt az, ami átbillentett akkor ezen a dilemmán olyan irányban, hogy nekifogtunk és megírtuk. Azaz én nekifogtam, és a Magdi jegyzeteiből összeraktam ezt a kis könyvet, és érezhető magán a könyvön is, hogy összefűződik egyfajta zibzárszerűen a magánéleti elemek, a közösségi társadalmi szituációkkal, az igazságügynek a botlásaival, a háttérhatalomnak a rugózásával, tehát ez így adott, és így adta a kerek egészet végül is.
Mert hogy élettörténet az igazságtalanságtól az igazságig, ez az alcíme, a 101 hónap című kötetnek, lehet ezt az anyagot egyetemen tanítani, vagy ajánlani, mint szemináriumi olvasmányt, mert hogy van egy kimondott szakmai, szakpolitikai, ha akár idáig is elmehetünk, vonatkozása. Tehát a szapiencia jogi szakán, vagy akár miért ne az ELTE megfelelő szak irányán lehetne ezt ajánlani bibliográfiaként?
Ez döntse el az utókor végső soron, vagy hogy mondjam, nyilván, hogy azok az elemek, amelyek a román állami rendszernek a működését írják le 2010-12-től egészen 18-ig, ameddig a mély állam ereje teljében volt, ez egy olyan kortörténeti leírás, ami valóban lehet egyfajta elemzésre is lehetőséget adó ok. De nem tudom én ezt eldönteni, hogy egyetemeken ezt ki válogatja. Én szerintem abból a szempontból mindenképpen fontos, hogy a mai generációk, úgy, ahogy például keveset tudnak a kommunista rendszer utolsó 10 évéről például, a Ceausescu rendszernek utolsó 10 évéről, a mély kommunizmusról. És emiatt például van az, hogy
a nosztalgia
felvillant, és egyre többen mondják azt, hogy bezzeg akkor jó volt, mert nem tudják, hogy mi volt akkor valójában. Tehát
másodkézből vannak ellentmondásos, illetve hát hiányos infóik.
Így van, és ebből a szempontból ez is egy olyan korszak, amiről tudni kell. Fontos tudni, hogy igenis volt a román titkosszolgálatnak egy olyan periódusa, ami ma sem szűnt meg, mert Sors Zoltán ügye például ma azt tükrözi, hogy ez nem tűnt el, és nem is fog eltűnni. Az a kérdés csupán, hogy milyen magasságig emelkedik az ereje, vagy milyen mélység csúszik vissza. A 18-as szituáció, mire kitérhetünk később, hogy mi is a 18-as év, akkor visszaesett az erőviszony a titkosszolgálati rendszeren belül. De ez a korszak egy sajátossága, és igazából arra tudnám hasonlítani, ami volt 90 márciusában Marosvásárhelyen. Tehát amikor ez a tulajdonképpeni volt szekus generáció visszatért a rendszerbe.
Számomra az izgalmas, hogy a szekó / széréi szakosztálya, ez az irredenta és ugye magyarokkal foglalkozó szakosztály, ez nem szűnt meg tulajdonképpen struktúrájában. Tehát továbbra is ott maradt 90 után, mint egy külön, úgymond szekció, úgyhogy mi továbbra is közösségként ott voltunk, és talán még mindig ott vagyunk váltakozó intenzitással a rizikofaktorok között, betároltak minket magyarán.
Ez így van, ezen azonban még túl is mennék, mert az a tény, hogy a magyar közösség, mint rizikófaktor állandó napirenden van a szekusz/szerei asztalán, az nyilvánvaló. Tehát ezt nem fogjuk tudni sohasem elmosni. Ameddig magyar közösség van Romániában, addig a román közösség és a román társadalomnak a frusztrációi...
Hát a legutóbbi jel, képviselőről, az pontosan az, amikor lesz egy pénzügyminisztere az országnak, aki történetesen magyar, és bekerül a CSZAT-be, ebbe a hát nagyon elevált biztonságpolitikai grémiumba, és mindenféle félelmek előjöttek, hogy miket hordhat ki majd Táncos Barna talicskával, vagy aktatáskában onnan, ami nem tudjuk, hát innen aztán pont. Ami izgat engem, és lényegében, ahogy olvastam a könyvet, így fel is villant, hogy ezt a történetet, mert van sodrása, és vannak fordulatok, lehet, hogy meg is kéne filmesíteni.
Szabad a pálya. Tehát én megírtam, és ugyanaz a válaszom, mint az egyetemi oktatási témakörön. Aki fantáziát lát benne, tegye meg. Én teljesen szabadjára engedem ennek az utóéletét, ennek a könyvnek, hogy az egyetemek tudják-e hasznosítani, a filmszakma tudja-e hasznosítani, a társadalmi közgondolkodást tudja tovább hasznosítani, ez már a jövő zenéje. De én nyilván, hogy egyébként minden ilyen ötletnek örvendek, mert hogyha valaha is valaki egy dokumentumfilm formájában, vagy bármilyen módon ezt képre viszi, vagy az egyetemeken témává tud lenni, az csak azt igazolja vissza, hogy van egyfajta társadalmi érdeklődés az iránt, hogy mi történik Romániában velünk, magyarokkal, milyen hullámvölgyek vannak az életünk során, akár magánemberként is, akár közösségként, és ez teljesen rendben van, hogyha ez a könyv nem hal meg majd egy polcon, hanem lesz valamiféle utóélete, és örvendek az ilyen ötleteknek. Csak bátorítani tudom mindazokat, akik ezekkel foglalkoznak, hogy gondoljanak tovább a könyv lapjain túl, és értsük meg a társadalomnak a működését különböző korszakokban. Viszont amit nem fejeztem be az előbb, mint válaszként, hogy nyilván, hogy a mi közösségi életünk napirenden van a szerei asztalán, de ez a korszak, a Koldia-kövesi időszak, ez nem csak minket érintett, hanem a teljes román társadalmat. Tehát ekkor történtek azok a tévé kamerák előtt bilincsezett sztorik, mindenki tudott mindent egy ügyről, mert kiszivárogtak a dossziéból az iratok, hangfelvételek, csak a fél nem tudott róla semmit. Tehát az egész társadalom már rég elítélte az illető embert, amikor az illető ember először szembesült a vádokkal. És ez egy olyan faramuci helyzetet teremtett, hogy a megbélyegzésen túl eleve homlokára írták a 5-6-10 év börtönt az illetőnek, hogy aztán elteljenek évek és perek, és a végén kiderüljön, hogy ártatlan volt az illető, és ez nem csak magyarokra vonatkozott, ez mindenkire, aki kényelmetlen volt a rendszer számára.
hogyha ezt a történetet megpróbáljuk úgy keretezni, hogy egy tulajdonképpen a Markó Attila letartóztatási parancsa egy cezúra, akkor azért, hogy a hallgatók jobban megértsék, lehet, hogy összegezni kéne, hogy hány egyházi ingatlant és közösségi ingatlant adtak át, illetve vissza eddig a pillanatig, és hogy lassult le, vagy jelentéktelenedett el ez a folyamat utána? Mert tulajdonképpen lakmuszpapírként működik ez a pillanat, amikor a DNA úgy dönt egyetlen nap alatt, hogy tanúból vádlott, ugye?
5 perc alatt.
5 perc alatt, igen, egy mennyi 6 órás várakoztatás után. Igen. Szóval, hogy erre szokták mondani, hogy felpörögnek az események. Na de az izgat engem, hogy hogy lehet ezt kvantifikálni? Tehát előtte vissza lehetett szolgáltatni X, így nagyságrendekben, ha nem is pontosan.
Magyar egyházaknak 1100 és egy néhány ingatlant adtunk vissza a 12-es esztendőig, amikor a Mikó Per első fokon elbukott. És a mögötte levő történet azért érdekesebb, mint a számok, mert ugye a román állam a térségben egyedülálló módon úgy döntött a 90-es évek második felében, hogy in integrum visszaad mindent mindenkinek. Semmilyen más volt kommunista állam nem választotta ezt a módszert, hanem megegyezte az egyházakkal, magánszemélyekkel, hogy egy bizonyos fokú kárpótlást ad, vagy 5-10-20-200 ingatlant visszaad az egyháznak, amit éppen kiválasztanak, néhány szimbolikusabb értékű épületet, és minden más marad az állami berendezkedésben, működnek az iskolák tovább, de állami rendszerben. Egyfajta paktum volt az állam és a károsultak között, legyen az egyház vagy magánszemély. Mivel Románia ilyen úton ment, hogy in integrum visszaad mindent, ezért rájött arra egy idő után, hogy gyakorlatilag
lebénítja magát egy bizonyos
anyagilag is a kárpótlásokkal, a teljesítő kárpótlásokkal, és az ingatlan terén is. Hát most konkrétan
Erdélyben a közoktatás ellehetetlenült volna, hogyha mindent visszaadnak, iskolaépületet is tartozékokat.
És nem csak, mert nézzük meg, Kolozsvár belvárosa, magyar építésű ingatlan. Magánszemélyi, egyházi, de az a mi tulajdonunkat képezte egykoron. És amikor Funár azt mondta annak idején, hogy a magyarok elveszik ingatlanonként az Erdélyt, akkor pontosan erre gondolt, hogy a restitúcióval gyakorlatilag magyar kézbe kerül mindaz, ami magyar kézben volt az egyesülés előtti időszakban, és a miénké válik de facto, de jure az országon belül maradunk, de facto ingatlanonként a miénk lesz. És a román állam ezt akarta megakadályozni a Mikó Perrel, mint precedenssel, és az akkori 1100 akárhány magyar egyház ingatlan visszadása után 12-től a mai napig hát néhány tucat.
Kérdeztem egyházfőket egyébként itt a tetőteraszon, hogy hogy állunk ezzel a restitúcióval, és legalább 2 ízben érkezett ilyen diplomatikus válasz. Tehát, hogy megy a folyamat, elakadt, igazándiból nem mondták el, hogy hány százalék híja van még, tehát valahol az volt a benyomásom, hogy még mindig egy kényes, egy a nyilatkozó szemét exponáló probléma.
Igen, most, hogyha például arra gondolok, hogy Kató Béla püspök úr, amikor a Mikó Per elveszítettük, és a Mikó visszakerült az államhoz, illetőleg az önkormányzathoz,
igen.
Akkor ő beadta felmondását az egyházkerületi ülésen, és meg kellett győzni őt, mert ő neki személyes kudarcaként élte meg ezt a történetet, és utólag beszélgetve vele elmondta, hogy neki személyes krédója, tézise volt ez az egész Mikó ügy, és nem tudta elviselni, hogy az állam egyszerűen nem hajlandó ezt visszaadni, de fokozatosan az egyházak valószínűleg a konfrontáció, éles konfrontáció elkerülése érdekében nem azt mondom, hogy feladták, mert nem adják, én sem adtam fel. Én magam is mai napig is azon ügyködöm, és csűröm, csavarom a törvényszövegeket, hogy hogyan lehetne ezt visszahozni abba a mederbe, amely belindult. Tehát nem adták fel, és én sem adtam fel, viszont a fásultság kicsit urrá lett mindannyiunkon, és most, hogyha azt mondjuk, hogy valaki elkezdi ütni fejszével az acélt, és nem tudja elvágni, egy idő után azt mondja, hogy nem fog ez menni, bár ő elvágna azt az acélrudat a fejszével.
Szusszanjunk egy kicsit legalább.
De kicsit gondoljuk át, hogy hogyan is tovább. És most épp az a téma egyébként a román politikumban, hogy mit kezd az állam a jövőben ezzel a szituációval, mert azt nem akarja vállalni a román állam, hogy egy törvénnyel megszüntesse a visszaszolgáltatást. Azt mondja, hogy jó, eddig visszaadunk, ami volt, innentől a törvényt hatán kívül léptetjük, és ami volt, megtörtént, kész. Ezt nem vállalja be. Azt se vállalja be, hogy engedi szabadjára, hogy ahogy elengedtük, és indult az egész folyamat 97-98 tájékán, és ebben a dilemmában még valahol nem sikerült dűlőre jutni a magának az államnak sem. Nevezik az államot akármilyen háttérállamnak is. Kell először egy politikai döntés arra vonatkozóan, hogy mi legyen. Alma vagy körte?
Hogyha ilyen értelemben az ortodox egyház hátra levő, még vissza nem szolgáltatott vagyon leltára lehet akár
felhajtó erő?
Perdöntő is, igen, vagy stimuláló, tehát hogy van x ezer hektár erdő, vagy valami nagyon fontos, ami a pátriárkának szívecsücske, miért ne? És akkor odahatnak, illetve ennek farvizén újra indulhat bizonyos ritmusban a folyamat.
Eléggé kétlem, hogy az ortodox egyház egyfajta ilyen stimuláns lenne ennek a folyamatnak, mert ők vagyonilag visszakapták mindazt, amire ők építik és építették a teljes anyagi bázisukat. Itt például a moldvai hatalmas erdőterületekre gondolok, és ez akkora anyagi bázist adott az egyháznak, hogy az, ami neki még hátra van, egy-két épület, egy-két iskola, egy-két közösségi ház, mint ott egy faluban, neki nem...
Nem akkora tétel.
Nem akkora tétel, mint például nálunk. A mi esetünkben például a státus vagyon, a katolikus státus vagyonnak egyetlen egy épülete sem került még vissza, azaz egyről tudok, hogy visszakerült, azt sem vette észre az állam. De lényeg az, hogy a státus vagyon teszi ki a vissza nem adott épületeknek körülbelül 60%-át. És a mi esetünkben fájdalmas az a törés. Az ortodox egyház esetében kevésbé, mert ők nem annyira az épületekre mentek rá, hanem az erdő, föld, legelő, kaszáló, ami az egyházi gazdasági hátteret képezte. És ezt főleg Moldvában és az óromán Kifliben nagyjából vissza is kapták, és mai napig is abból él az egyház, hogy ezeket hasznosítja és pénzt csinál belőle, és cégei vannak, és így tovább.
Térjünk vissza a kötethez, mert az izgat engem, vagy azzal foglalkoztam, miközben olvastam a tulajdonképpen exilium éveinek felcímkézett listáját, hogy egy közszereplő önreflexivitása mennyire ritka portéka nálunk, és hogy ez a helyzet akár iskola példája is annak, hogy egy ilyen szerepet vállaló politikus hogyan reflektál a saját döntéseire, a saját életpályájára, a saját maga által felépített érvrendszerre. Van benne keserűség, van benne önigazolási kényszer egy adott pillanatban, van benne reménykedés, és a harasztosokra akarok visszatérni. Van olyan pillanat, amikor úgy érzi Markó Attila, hogy nem csak azért távolodtak el egyesek, mert most az úgy egészséges, és úgy jó, mindkét félnek, vagy mind három félnek, ha még a szövetséget intézményként is nézzük, hanem úgy egyébként is furcsán viszonyultak ahhoz a helyzethez, hogy most az ő társuk kikerült a körből, kényszerítették a körülmények, hogy lemondjon képviselői mandátumáról, és egyre inkább izolált helyzetben van. Rodosto szerintem kényelmesebb volt.
Így utólag visszagondolni erre az érzésvilágra azért picit furcsa, mert karakterileg is olyan vagyok, hogy próbálok minden rosszat eltüntetni a gondolkodás világomból. De valóban voltak ilyen jelek, hogy nagyon sokan kérdőjelezték meg azt, hogy amit én állítok, valóban igaz-e. És ezt egyébként azért nem akarom és nem is szeretném elítélni ezt a típusú hozzáállást, mert akkoriban, 14-15-ben, amikor futószalagon vittek bilincsbe el embereket, mi magunk is, bárki, akit az utcán megkérdezünk, akkor abban a pillanatban úgy gondolta,
volt egy közhangulat,
hogy az illető valóban bűnös, és valóban csinált valami rosszat, mert potyára nem viszik el. És ezekben az ügyekben, a kárpótlás ügyekben, amik aztán jöttek nekem sorozatban 2, 14, 15, 17, így tovább, ezekben az ügyekben valóban voltak kérdéses elemek. Tehát az, hogy egy ingatlannak a felértékelése vajon helyesen történt-e? Valós-e az az összeg, amit megítéltek a károsultnak, vagy túlértékelték? Ezek valóban dilemmát vetnek fel az emberekben, viszont nem szabad összemosni azzal, hogyha egy adott felértékelés, teszem azt helytelen is, ki ezért a felelős?
Tehát úgy a hallgatóknak azért részletezzük, van egy ingatlan, meg van a dosszié, van egy testület, amelyik a visszaszolgáltatásról felel, ennek tagja a Markó Attila is, van egy intézményesített felértékelés, van egy ellenfelértékelő, aki kívülről jön és európai szabványok szerint leellenőrzi, lecsekkolja, hogy tényleg annyit ér az ingatlan, tehát egy kettős, úgymond kontroll, és akkor a bizottság elé tulajdonképpen egy lista kerül, amiről a soros ülésen éppen döntenek, hogy rendben van, vagy nincs rendben. Innen adódik az, hogy nem volt rálátása a bizottság tagjainak az effektív, konkrét technikai részletekre. Tehát végül is emberi tévedés
nem is
része is, nem is szakterülete, de nem lehetett logikusan elvárni azt, hogy mindenki témában legyen az utolsóban így, hogy akkor annyit ér tényleg az a közösségi ház, vagy az az elrekvirált uradalom.
Hogy egy közérthető példával éljek, amikor egy bíró döntés előtt áll, és egy ügyben, mondjuk egy gyilkossági ügyben kikéri a kriminalisztikai véleményeket, a boncolási jegyzőkönyveket, és annak alapján dönt egy ember sorsáról, életéről, börtönéről vagy nem, akkor sem kérdőjelezi meg a kriminalista vagy a boncoló szakorvosnak a véleményét. Tehát ahogy a bíróság sem vonható felelősségre azért, amit egy kriminalista mond, úgy a bizottság a tagjai sem vonhatók felelősségre azért, amit egy felértékelő állapít meg. És ezért van az, hogy jogilag nem mindenki látja át ezt a szituációt, ő csak azt látja, hogy van egy összeg, ami számára túl nagynak tűnik.
És hogy ott suskus volt biztosan, akik igen, meg a közelében voltak, igen, részesei lehetnek.
Egyébként hadd mondjam el, hogy egyetlen egy kárpótlási perben sem mondta ki a bíróság, hogy rosszul volt kiszámolva az ingatlan értéke. Csak azt találta meg a bíróság és az ügyészség, hogy egyik másik kolléga bizottságban kenőpénzt kapott, hogy vagy azért, hogy napirendre kerüljön minél hamarabb az ügy, vagy azért, mert a felértékelésben megegyeztek, bár az összeget nem hibázták el, nem tévedtek az összegben, de egyesség született valamilyen szinten. Azok meg is kaptak maguk 7-8 év börtönbüntetését. Tehát ez rendben is van. Azokkal voltak gondok, ahol nem volt ilyen bűncselekmény, hogy így fogalmazzam.
A rendszer az mindig emberekből áll. Persze van rezonja, van filozófiája, van akár elméleti megalapozása. Mi történik ezekkel a, meg is jelennek név szerint ezekkel a DNA ügyészekkel? Ők még a rendszerben vannak?
Nincsenek. Hát akkoriban ugye Kövesinek a jobb keze volt ez a Popovics osztályvezető főügyész, és ő korai nyugdíjazással kivonult a rendszerből, ugyanúgy kivonult egy másik ugyanilyen osztályvezető ügyész, ő most valahol talán a Tulcsai kikötőnek egy gazdasági vezetője, valami ilyesmi, tehát nincs is a jogi pályán, és voltak hóhér bírók, akiket szintén név szerint említettek a könyvben, ez a Jönuc Matej, akiről például Horváth Anna is tudna szépen sokat mesélni, meg Nagy Zsolt is. Az ő esete azért érdekes, mert arról híres, hogy nem volt felmentő ítélete. Tehát ő nála mindenki, aki a keze ügyébe került, a körme karmai közé került, ő teljesen kiszolgálta a rendszert, és hogyha a cédulán azt írta, hogy 10 évet kell kapjon, akkor 10 évet kapott az illető. Mert voltak ilyen ügyek, és igazából ezért fájdalmas az a korszak, hogy a titkosszolgálat megmondta konkrétan az ügyésznek vagy a bírónak, hogy mit kell tenni. És ezért volt az, hogy azok a bírók, akik például nem akartak behódolni ennek a parancsrendszernek, ellenük egy idő után mindenféle koholt vádak alapján dossziék gyártódtak, hogy megfélemlítsék őket, hogy bármikor elővehetik, hogyha nem úgy döntenek, ahogy ők mondják. És ez a Jonas Matej pedig az én ügyemben, az utolsó ügyemben döntőbíró lett volna, csak ha valaki emlékszik még a Robert Rossu ügyvéd ügyére, aki egy perben egyik vádlottat védte, és a védelem során eljáró cselekményeit próbálták bűncselekményé konvertálni az ügyészek, pedig az végezte az ügyvédi feladatát, és az ügyvéd feladata teljesen szabad ilyen értelemben, nem kérdőjelezhető meg, hogy az ügyvéd milyen módszerekkel és milyen érvrendszerrel működik. És elítélte ez a Jonas Matej az ügyvédet is.
Hát,
és
igen.
Akkor egy hatalmas nagy botrány lett egyébként az országban, az ilyen országos hírű botrány volt annak idején, és ennek a nyomásnak hatására aztán ő nyugdíjazotta magát. És én már nem kaptam el, mint döntőbírót. Úgy is volt szerencsém, idézőjelben szerencsém.
Visszatérés. Már a múltkori találkozónk során azért ez így felmerült, de még egyszer rákérdezek, talán másként. Az, hogy a közéletben 8,5 év után ilyen módon visszatér Markó Attila, az egy jóvátétel, egy nyomasztó kompenzációs kényszer, vagy az élet természetes menete?
Kinek a részéről? Az én részemről? Igen. Hát most, ha azt mondom, hogy a 101 hónap alatt minden egyes percben az volt az én fejemben, hogy egyszer lejár és haza fogok menni, és vissza fogok kerülni oda, ahol elvágták a köldögzsinort ideje korán, akkor ez magyarázat mindenre. Tehát én egyetlen percig sem gondolkoztam azon, hogy más egyébben kéne foglalkozzak, vagy mást kellene tennem. Én...
Vannak passzusok azért, amelyek a keserűségnek azt a fokát mutatják, ahol az olvasó hajlamos azt gondolni, hogy itt a szereplő, hát minimum penge élen táncol, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább, és hogy egyáltalán van-e arra fele, és úgy tovább.
Igen, ezek az elemek, ezek a mélypontok igazából azt tükrözik, hogy mindaddig, ameddig volt egyfajta érzés, hogy ez soha nem fog véget érni, és akárhány ügyet előtt tudnak még venni a tanulsóban, mert 100 000-es nagyságrendű a kárpótlások nagysága. Volt olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy egyszerűen nem
ez egy
lesz
endless,
lehetőség.
Ez egy endless story.
És nem lesz lehetőségem visszatérni az általam kívánt pályára. De ahogy az első felmentés megszületett, onnantól kezdve nem volt már kérdés számomra, hogy ez már csak időkérdése. És itt akkor hadd mondjam el a 18-as évnek a lényegét, akkor derültek ki, hatalmas média cirkusz is volt ennek kapcsán, akkor derültek ki azok a protokollumok, amiket a titkosszolgálat és a DNA, illetve a titkosszolgálat és legfelsőbb bíróság kötött meg. Ezek a titkos egyezmények teljesen alkotmányellenesek voltak, ezt ki is mondta az alkotmánybíróság, és a legnagyobb bűne ennek a protokollum csomagnak az volt, hogy bevonja a független igazságszolgáltatás, bevonja a titkosszolgált, mint szereplőt. Tehát azok a bizonyos közös csapatok, közös akciócsoportok, ezek azt mutatták, hogy az igazságszolgáltatás nem magától működik.
Terepről hozzák a félkész anyagot,
és azt
kell majd tovább görgetni.
Pontosan. És amikor ez kiderült, és botrány lett, akkor lett aztán a cirkusz, a Kövesi Koldi, a lemondatása, a lefejezése, nevezzük bárhogy, és onnantól kezdve a rendszer felélegzett. Tehát látható módon volt egyfajta felélegzés. És onnantól kezdve már nem volt probléma egy bíró számára, hogy meglássa az igazságot az igazságtalanság mögött, és hozzon egy helyes döntést. És az volt a pillanat, amikor azt mondtam, hogy igen, most már lesz ennek egy vége, van, ennek lesz egy végső pontja. Mert akkor derült ki az is, hogy az ügyészség asztalán még 31 néhány dosszié volt az én nevemben és a kollégáim nevén.
Csőre töltve,
de amikor a jogerős felmentés kijött az első, mind a 31 néhányat megszüntette az eljárást. Tehát érezte az ügyészség is, a DNA is érezte, hogy ez nem tartható. Tehát itt nincs csúszópénz, nincs korrupció, itt egy koholt dosszié volt kezdettől fogva, ez nem érhető az ügy.
Van egy olyan, lehet, hogy legenda, de azért ide sorolom ezt az életképet. Basiscut megkérdik, hogy akkor ez miért volt, ha nem tévedek Nagy Zsolttal kapcsolatban, amire az volt a válasz, hogy Sophia Onus de Lavoy.
Igen, hát most...
Tehát, hogy az arányok. Ez ennyire cinikusan, most én hajlok arra, hogy van ennek valóságtartalma ennek a párbeszédnek, ha nem is éppen így hangzott el, de hogy a történet mögött volt egy ilyen elképzelés, hogy nehogy már megbillenjen itt a dolog, és ne legyen egy-két magyar mutatóban.
Hát Petrovtól nem is mit is várhatnánk egyebet, tehát én teljes nyugodtsággal nyilvánosan is elmondom a véleményemet Petrovról, mint fedőnévről értelemszerűen, és arról a csapatról, akik kiszolgálták Petrovnak az ügyködését, tehát Monika Makovej és a többiek. Na most mit várunk el egy olyan embertől, akiről utólag kiderül, hogy maga is szekus volt? Ő így gondolkozik, tehát ő nem egy elv mentén, vagy nem egy jogszerűség mentén gondolkozik.
De akkor most nyugodjunk meg, vagy rettenjünk el újfent, hogy mi
rettenjünk
történik?
Rettenjünk el.
Mert lehet egy ilyen olvasata is, hogy hát egy ilyentől nem várhattunk, de persze, gondoltuk, na ime beigazolódott. Vagy jöjjön egy újabb frászhullám, hogy úristen, hát ez bármikor megismétlődhet.
Én nem akarok frászhullámot generálni a rádióhullámosszán, viszont az tény, hogy nekünk mindig figyelnünk kell az ilyen típusú mozgásokat. És most ott vagyunk a Sors Zoltán ügyénél. Tehát Sors Zoltán ügye, én nem ismerem a dosszié tartalmát. De ami a médiában nyilvánosan arra került, amit ő maga elmondott a nyilvánosság előtt, abból az derül ki, hogy legalább olyan koholmány, mint az én ügyem, vagy a Rádúj Robi ügye, vagy az Antal Árpi ügye. Vagy a Nagy Zsolt ügye, csak Nagy Zsoltnak pehje volt Janusz Mátéjjel. Tehát nem tűnnek el ezek a háttérmozgások, és időnként felfedugja a fejét, és ha ismerjük Vásárhelynek a helyi sajátosságait, etnikai sajátosságait, akkor nem lepődünk meg azon, hogy mindig van egy-két olyan jó akaró pártkatona Vásárhelyen, akinek az az érdeke, hogy eltegye láb alól a magyar polgármestert. És erre minden eszközt felhasznál, még úgy is, hogy leül kávézni az ügyésszel, mert jól ismerik egymást évtizedek óta, és megegyeznek, hogy most akkor ezt kicsit megpiszkáljuk, és nem baj, ha végén elbukjuk, de hát, hogyha beletörik a bicskája a polgármesternek. Hát nem törik bele, remélem, hogy ez erőt ad, ahogy bennem is, tehát az igazság tudata egy akkora belső energiaforrás,
főleg egy jogász esetében,
hogy az átviszi, tehát engem átvitt, és én pontosan az igazságom tudatában és az igazságom bizonyosságában voltam képes épésze megmaradni, és emellett persze kellett a feleségem, aki időnként felpapozott, hogy ébredj fel, nehogy összeessél, főleg az első.
Van humor is ebben. Pontosan Magdi mondja azt, amikor pénzszűkében van a család, hogy akkor mit lehet pénzét tenni, az az exilium első időszaka. Hát egyrészt ugye, hogy a Háromszék utcába talál révbe a család, ez több, mint poén. A másik meg, amikor azt mondja, hogy hát engem is eladhatnál, mert akkor lesz annyi pénz, hogy kifizetni éppen, nem tudom, valamilyen nagyobb tételt, ami várt kiadásként a családra. Mennyire segített tényleg az, hogy néha akár kesernyésen is, de tudtál nevetni?
Ez is hullámzó volt egyébként, mert a nevetés az mindig kötődött valamilyen módon a pillanatnyi kettőnk hangulatához, de ennél sokkal többet jelentett és sokkal többet nyomott alatban az, hogy ismerősök, barátok, család jött meglátogatni bennünket.
Mindig egy-egy kis szelep volt, úgy érzékeltem, hogy ott,
igen,
ott tehát, bármennyire is rövid volt az a találkozás, és utána megint jött egy apatikusabb időszak, ezek mindig adtak egy kis energia.
Képzeljünk el egy telefon akkumulátort, töltőbe dugom, és akkor ott van a haver a töltő, akkor kicsit feltelünk energiával, és akkor fogy ki, és amikor már nagyon fogynak ki, és már így merülnénk le
megjön
a vizet,
anyós,
akkor
megjön barát,
igen,
megjön testvér.
Igen, és akkor megint találkozás, megint nevetés, megint öröm, és mi egyébként tényleg próbáltuk valamilyen formában át is humorizálni időnként a szituációt. Tehát nem tudom, hogy benne van-e a könyvben egy ilyen jelenet, hogy amikor a Covid időszak volt, nem tudtunk már járni fürdőzni télen termálfürdőbe, és vettünk egy dézsát. Az udvaron a dézsában ülünk télen, és a meleg vízben áztatjuk a csontjainkat, nézzük a csillagos eget, és mondja a feleségem, hogy nézd meg, hogy milyen sorsa van egy körözött bukott politikusnak, hogy dézsában ül és nézi a csillagokat Budapesten. Szóval tudtunk ilyen formában humorosan is viszonyulni, de itt tényleg az is kellett, hogy barátok, család látogattak meg, találkoztunk, és terveztünk is velük.
Tervek. Mennyire nyomasztó az most, hogy ha nem is bevallottan, de gyanítom, hogy van egy ilyen pótoljuk be az elmúlt 8,5 évet refrén, akármilyen szordinosan is. Tehát, hogy most nagyon kevés idő alatt nagyon sok mindent szeretne Markó Attila révbe juttatni, elindítani, újra gondolni, tehát hogy nyomasztó-e az, hogy volt ez a kvázi kényszerszünet, vagy hát zárójel, és most meg nincsenek határok, nincsenek korlátok, maximum a emberi fáradtság az, ami esetleg ritmusszabb.
Nem mondanám azt, hogy nyomasztó lenne, mert nem teszek semmivel se másabbat, vagy többet, vagy másképpen, mint amit eddig is tettem előtte, és amit érzéseim, tudásom, hozzáállásom szerint tennék. Én világ.
Tehát nincs ez a bepótolni indíték, vagy hátsó kis manó, hogy
nem
hogy
is,
most...
Nem is nagyon lehetne bepótolni, mert a 8,5 év alatt a politika csinálás technikája is teljesen megváltozott. Tehát én nekem ez már egy más dimenziói politika csinálás. És én ebben a típusú rendszerben egy kicsit atipikus is vagyok, mert én egyfajta ilyen konzervatív módon a közösség hétköznapjaihoz nyúlok vissza, ahhoz csak tehetem, és elengedem sokszor azt, hogy nagy politikai szinten milyen mozgások vannak, és milyen történések vannak. És főleg, amióta megkaptam ezt és ezt mindig elmondom, hogy szerintem az RMDS-ben az egyik legszebb és legnemesebb feladat a szorvánnyal foglalkozni.
Ők is exíliumban vannak a maguk módján.
Igen, és mivel karakterileg én olyan ember vagyok, hogy szeretek az emberek között lenni, nekem az életem egy meghatározó része, hogy köztük legyek, és ez hatványozottan érződik a szorványban ennek a súlya és jelentősége, ezért azt tudom mondani, hogy én egyfajta atipikus módon közösségi emberként politizálok, és sokszor elengedem a high level, magas szintű döntések fifikáit, cseleit, mozgásait. Ezt végzik azok, akik nem estek ki 8,5 évig a politikából, és teljes mértékben meg is bízok bennük. Tehát a kollégáim, akik a nagy döntésekben részt vesznek, én megbízok bennük, értékelem a technikájukat, de én már nem érzem magam képesnek arra, hogy ezt a típusú technikát 8,5 év kihagyás után felvegyem ezt a típusú tempót. Viszont azáltal, hogy én ezt hozzáteszem a magam részéről azt a terepmunkát, közösségközeli munkát, én úgy érzem, hogy ez egy kiegészítő és hasznos kiegészítő tevékenység, és szükség is van sokszor az RMDS-ben arra, hogy időnként ne feledkezzünk el lemenni az emberek szintjére. Egészen le a gyökerekig, nem csak az, hogy elmegyünk egy falugyűlésre, hanem elmenni oda az emberek közé, és megkérdezni János bácsit, hogy hogy van az egészsége. És János bácsi a szorványban arra fog emlékezni, ott a képviselő, és velem kezet fogott, és megkérdezte, hogy vagyok. És nem arra fog emlékezni, hogy éppen a nagy politikai döntésekben mik születtek, és milyen módon érinti vagy nem érinti az ő életét. Mert neki az egy olyan típusú elégtétel a szorványban, hogy valaki odajött onnan Bukarestből, vagy a parlamentből odajött hozzám közel, és akár megittunk vele egy pohár bort, vagy egy pohár vizet. Az neki sokszor többet ér, mint bármilyen döntés mögötti felelősség.
Visszatérünk, a pohár víz itt van mellettünk, félig tele, félig üres. Ez jó ok arra, hogy majd a terep élményeket összegezzük egy következő tetőteraszon. Markó Attila, köszönöm, hogy együtt lehettünk.
Köszönöm is a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb hétfőn találkozunk, a már megszokott időben, és a szokásokhoz híven a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője lesz majd a vendégünk, tehát Gergely Balázs, a műsor vendége a hétfői tetőterasszon. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.